Igazából az a kérdés, hogy tud-e saját kezdeményezésekkel előrukkolni a Magyar Szövetség? Hát ez lenne a próbája annak a szakmaiságnak, meg kommunikációnak, amiben változtatást, meg nagyobb fegyelmet ígér Gubik László.
Azt várom, hogy a Gubik László eredeti elképzeléseihez híven nagyon sok konkrét eseményre, pozsonyira, budapestire, délszlovákiaira fog valamiféle közleménybe reagálni. Utána az első 2-3 hónap után fog megmutatkozni azt, hogy a kommunikációnak valamilyen cselekvési kitételei és következménye is vannak-e.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Nagyítót, a Ma Hét közéleti magazin műsorát látják. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm a stúdióban Somogyi Szilárd kollégámat.
Köszönöm szépen, és köszöntöm én is a nézőket.
Azt hiszem nem volt unalmas az elmúlt egy hét a szlovákiai politikában, a felvidéki politikában.
Kis ország, és mindig történik valami.
És azt is lehet mondani, hogy kis közösség, és lám, a korszakváltás reménye azért csak ránk köszöntött. De azért először foglalkozzunk az országos nagy gondokkal és teendőkkel. A konszolidációs csomagot csütörtökön fogadta el a tisztelt ház, de azért túl egyszerűnek látszik ez a 79 igenlő szavazat, amit láttunk a koalíciós képviselők részéről, hiszen a politikai adókapok azért zajlik a koalíción belül, ezt láthattuk. Igazából azt kellene most végig gondolnunk, hogy milyen egyrészt gazdasági következményei vannak, és milyen politikai árat kell megfizetnie a koalíciónak.
Tökéletesen tetted fel a két kérdést. Ugye egyik inkább egy taktikai, másik inkább egy stratégiai jellegű megközelítés. Hogyha a nézők közül veszi valaki a fáradtságot, vagy akár elhiszi nekünk, de hogyha visszalapozok 2023-24-től az egyes években elfogadott országos költségvetésekbe, akkor 1988-ig kell visszamenni ahhoz, hogy olyan költségvetéssel találkozzunk, amely nem számol mínusszal, tehát veszteséggel. Tehát az utolsó kiegyenlített költségvetést ebbe az országba, vagy az ország ebben részébe, ugye akkor még nem volt önálló Szlovákia, 1988-ban fogadta el a parlament.
Nekem tehát, az a gyanúm, hogy akkor ez egy rendszer sajátosság volt.
Akkor igen, de most igen. Szintén ugyanez van, hogy ez egy rendszer sajátosság, hogy a hitelre való élés. Tehát ugye, hogyha a társadalom legkisebb szerkezeti egységétől, mondjuk egy iparostól, tehát aki előállít, vagy pedig adóköteles, megyünk följebb egész az önkormányzatokig. Tehát, hogyha valaki mínuszra zár egy évet, akkor előbb-utóbb ott valamit lépni kell. Viszont az országos szintjén, és ez számomra azért megmagyarázhatatlan, hogyha a formális logikát, egyszerű logikát nézzük, hogy létezhet ez az ország 3 évtizede úgy, hogy folyamatosan veszteséget termel.
Meg hát ugye a konszolidáció, mint fogalom is érdekes, hiszen a megszorításokat a politika azt mindig kerüli. Hiszen az egy kellemetlen, amit mindannyian érzünk, hogy a nadrág szímek húzása következik. A konszolidáció az meg olyan jó dolog.
Meg nagyon fontos ugye azt is hozzátenni, hogy kinek a nadrág szíja. Mert általában azoknak az embereknek a nadrág szíja szorul, akik erről az egészről semmit nem tehetnek.
Hát nyilván az egyszerű hétköznapi ember, aki fizeti az adóját, vagy éppen valamilyen magasabb áfakulcssal kénytelen vásárolni a boltokban, hiszen ennek a konszolidációs csomagnak ugye talán a legtöbbet emlegetett része a 20-23%-ra emelkedő áfakulcs, amit mindannyian megérzünk, akárcsak az üzemanyag árán keresztül. Hát egyszerű logika, hogy a szállítási költségek emelkednek, szinte minden költség ezáltal emelkedni fog.
Ugye, hogy azért egy kicsit az előző gondolathoz visszatérjek, tehát ez, amit most mondtál, tehát az, hogy több bevételre van szüksége az országnak, ugye nem azért van szüksége, mert hogy szép épületeket, meg új valamiket akar építeni, hanem azért, hogy a évek során földgyűlemlett adósságállományt valamennyivel tudja csökkenteni.
Hát rendbe tegyék az államháztartást, hiszen
mondjuk akkor... Mondjuk azt, hogy rendbe tegyék, tehát ami most történik, egy kicsivel lejjebb vigyék azt a szintet, amit az előző években összegerebjéztek veszteséget.
És hát ugye el is érkeztünk a politikai kommunikációhoz. Egyrészt a konszolidáció azt mutatja, hogy most rendbe rakjuk a dolgokat, ezt üzeni a fogalom, most minden kételjel, amit itt felsoroltál, azzal együtt természetesen. A másik pedig, hogy akit amúgy korábban elrontottak az előző kormányok, jelesül az a káosz kormányzása, vagy a mostani kommunikációban ez olvasható, látható. Tehát, hogy az előző kabinet hibáit próbálja most rendbe tenni a mostani kormány.
Nincs kormány, aki ne az előző kabinet hibáit próbálna rendbe tenni.
Annál is inkább, mert hogy ez a Ficóéknál bevett gyakorlat volt. Hát biztosan emlékeznek a kedves nézők is, meg te is, Szilárd, arra, hogy hogy bevett gyakorlat volt a Fico előző kabinetjei idején is, hogy a korábbi kormányok hibáit emlegették föl, és a gazdasági, hát amikor konszolidálni kellett megszorító intézkedéseket hozni, akkor ezekre mutogattak vissza. És ez teljesen természetes, hiszen a saját választóikat szeretnék megőrizni. Ellenben azért, hogyha megnézzük ezt a konszolidációs csomagot, több olyan pont van, ami súlyosan érinti a Smer szavazóit is, vagy akár fogalmazzunk így a kormánykoalíció szavazóit. Milyen következményekkel lehet számolni?
Hát ugye a következmények előtt még egy gondolatot az előzményekre, ugye tehát azért nem úri jó kedvéből terjeszt be a pénzügyminiszter egy ilyen konszolidációs csomagot, tehát mindig valamilyen nagyobb összegre pályázva van szükség valamilyen lépéseknek a megtételére. Nagyon sok uniós előírás köti az ebet a képzeletbeli, karóhoz, pénzügyi szinten is, tehát hogy milyen mutatókat kell teljesíteni egy-egy országnak ahhoz, hogy a megítélése például azok közé essen, vagy azok közé essen ez az ország, aki számíthat nagyobb problémák nélkül egy újabb lehívható összegre, amit a költségvetésbe föl tud használni.
Azért rögtön közbevetném, hogy több uniós állam ellen indult túlzott deficit eljárás, hiszen erről beszél Szilárd, túlélték.
Minél nagyobb egy deficites ország, annál kevésbé érinti egy ilyen eljárás. Vegyük csak például Olaszországot.
Ebben valószínűleg igazad van, hiszen a minél nagyobb a politikai súlya, annál inkább ki tudja az alkuhelyzeteket használni. Ezt értjük.
De itt egy érdekes szót mondtál most, alkuhelyzet. Ugye azért egy nagyon érdekes alkuhelyzetet alakított ki itt kicsibe, Pozsonyba és a pozsonyi parlamentbe ez a javaslatcsomag. Az összes koalíciós párt, vagy hát ugye elsősorban vegyük inkább a Szlovák Nemzeti Pártot, ismét mozogni kezdett ahhoz, hogy a támogatását valamilyen háttéralkuhoz kötse.
És hát ugye ez is egy nagy kérdés, hogy melyik koalíciós párt jön ki a legkisebb veszteségekből a történetből. Azt látjuk, hogy az SNS pozíciója leggyengébbek, hiszen Bukdácsol a valóla parlamenti küszöb környékén áll, inkább alatta, és hát azt is látjuk, hogy Dankó pártjában minden van, csak nem fegyelem meg nyugalom. A kibeszélő képviselők most már arcukat és nevüket is adták ahhoz, hogy szembe mennek a pártvezetés.
Teljesen értetlenül nézem, tehát hogy épp az az Andrej Danko, aki előtte ugye együtt fotózkodott Szijjártó Péterrel, Kövér Lászlóval, Orbán Viktorral, hát én úgy gondoltam, hogy valamiféle politikai kultúrát is igyekszik tapasztalatként felszedni ezeken a találkozókon, amit ő itt többször el is mondott, hivatkozott ilyen magyarországi példára, olyan magyarországi példára, és ahogy a kormánykoalíció része lett, mindegy kis gázrobbanás, az egész elszerelt.
Nekem az a benyomásom, hogy Robert Fico pozíciója nem gyengült meg, tehát nem. Ugye most fölmerülnek forgatókönyvek, hogy a Lász hogyan jön ki mindebből, ugye nyilván a Lász SNS kötélhúzás szemtanúi vagyunk, és leginkább Dankó pozícióit láttuk most gyengülni, de hát azért a következő hetek, hónapok ebben még eligazítanak minket, hogy mit is láthatunk majd. Ellenben térjünk rá a másik témánkra, a felvidéki magyar politikára. Tisztújítás zajlott múlt hétvégén, egészen pontosan szombaton a Magyar Szövetségben, és a féli kongresszuson egy új elnököt és új elnökséget választottak. Kubik László az első nyilatkozataiban korszakváltásról beszélt. Ha ízlelgetjük ezt a fogalmat, akkor rögtön azt társítjuk hozzá, hogy ami eddig zajlott az elmúlt években, azt hiszem, hogy egészen nyíltan kimondhatjuk, a kudarcok időszaka volt. Ha már korszakváltás, akkor most a sikert remélné a közvélemény, meg hát ezt is ígéri tulajdonképpen az új pártelnök. Mennyire lehetünk optimisták?
Amennyit, tehát most így ugye, hogyha a szavaidat lefordítom egy egyszerű fogadóirodás kifejezésre, ugye, hogy a sok-sok vereség után egyszerűen mindegyik csapatnak győznie is kell valamilyen mérkőzésen. A kérdés csak az, hogy ez a mérkőzés milyen sokára fog bekövetkezni.
Meg hát másképpen fogalmazva, azt azért elmondhatjuk, hogy a pártval tesz halott állapotban volt, főleg az utolsó hónapokban, zicsereket hagyott ki, hát a szlovák politika történései azért kívántak volna reakciót, ezek nem történtek meg. Ha már csak ezekre nyilatkozik a párt, vagy ezekben állást foglal, akkor azt fogja érezni a felvidéki magyar választó, hogy elkezdtek dolgozni. Tehát ez még nem is kell nagyon sokat tenni. Igazából az a kérdés, hogy tud-e saját kezdeményezésekkel előrukkolni a Magyar Szövetség? Hát ez lenne a próbája annak a szakmaiságnak, meg kommunikációnak, amiben változtatást, meg nagyobb fegyelmet ígér Kubik László.
Hát Gubik László, ugye, amit te is mondtál, itt felsoroltál pozitívumok között, például a kommunikációt emelném ki Gubik Lászlóval kapcsolatban. Gubik László tudja azt, vagy akár tudatalatt működik benne, hogy egy politikus általában semmi más nem csinál, csak beszél. Tehát a politikusnak jól kell tudnia beszélni.
Hát ez az első. És elengedhetetlen.
Ez ugye megmutatkozott azon a stúdió beszélgetésen is, ahol neked sikerült megszervezni, hogy mind a négy elnök jelölt együtt találkozzon itt a ma hét stúdió. És már ott kiütközött a kommunikációs különbség a többi jelölt, illetve Gubik László között. Tehát ebből a szempontból teljesen rendben van a dolog. A kérdés csak az, hogy amit szintén Gubik László fogalmazott meg ezen a beszélgetésen, hogy a gondolatnak van-e teremtő ereje. Tehát ugye ezt ő szívesen használja, ezt a fordulatot. Egy bizonyos ideig ugye a politikában azt szokták mondani, hogy az első 100 nap az, amíg türelemmel és toleranciával kell lenni egy új kormány, vagy akár mondjuk egy új pártelnök irányába. Viszont az események annyira fölgyorsultak, hogy nem kell 100 napot várni se a közvéleménynek, se a pártagságnak, se a politikai kommentátornak arról, hogy valamiféle véleményt tudjon alkotni. Pillanatnyilag egy kincstári bizalmat meg kell szavazni ennek az új vezetésnek, illetve ennek az új elnöknek. A föltételek nagy része megvan ahhoz, hogy úgy működjön, mint ahogy te is mondtad, vagy pedig például mondjuk a Magyar Hétben ugye több fejezeten keresztül Öllös László is azt szépen teoretikusan leírta. Tehát adjuk meg ezt a hitet ennek a vezetésnek a magunk részéről.
Ugye ez nyilvánvaló, hogy az előző évekből hiányzott a lelkesedés a választók részéről is, és a politika részéről is, és hát ezt kellene visszaadni. Gondoljunk csak bele, hogy az aktivista hálózat akkor működik igazán, ha az emberek önkéntesen teszik bele a munkájukat, meg egyáltalán egy választási kampányban is szükség van arra a lendületre, és ez valahol ott kezdődik, hogy az emberek bíznak, reménykednek. Ha egy politikus már a reményt tudja sugározni magából, hogy van esély a változásra, fordulatra, akkor az első fontos lépés oda, hogy ténylegesen remélhető legyen, hogy egy új korszak következik be, és ezt most a reményt, ezt úgy érzékeli az ember. A lelkesedés kapcsán óvatosabb lennék, lelkesedés akkor lesz majd, hogyha az első tettek és eredmények is látszódnak majd, és hát persze az sem lesz mindegy, hogy mindebből a közvéleménykutatások mit árulnak majd el, hiszen a Magyar Szövetség esélyeit meg reményét az fogja leginkább megmérni. Hát ugye a tét az, hogy nyilván ezt ki kell mondani, mennyire van lehetőség még az önálló etnikai politizálásra, vagy jobban szeretem ezt a fogalmat, hogy a nemzeti politizálásra, hiszen az elmúlt évek azért a választási kudarcok ezt megkérdőjelezték. Itt van egy olyan esély, amivel élni kell, és vissza kell adni a választóknak azt a reményt és a bizalmat.
Én konkrétan azt várom, tehát ettől a vezetéstől, vagy Gubik László elnöktől, hogy azt fogalmazza meg azt a célt, aminek az érdekében az emberek úgy fogják gondolni, hogy azért érdemes valamiféle lépéseket tenniük, akár aktivistaként, önkéntesként, vagy simán választópolgárként, mert valamilyen módon az ő érdekeiket fogja erősíteni. És ezt hiányolom egy kicsit nem csak Gubik Lászlótól, hanem az összes többi elnökjelöltől, illetve a közgyűlésnek a kommunikációjából, hogy inkább egy kicsit befelé néztek, ami teljesen érthető is, hisz egy tisztúító közgyűlésről van szó, kevesebbet foglalkoztak a politikai céloknak a meghatározásával, vagy ha igen, akkor inkább csak az általánosságok szintjén. Úgyhogy én ezt várom, a konkrét célokat, ami meg tudja határozni azt, hogy X vagy Y, aki hallgatja ezt a politikai kommunikációt, magába azt fogja mondani, igen, ezt akarjuk, és ez nekem is jó lesz.
Azt hiszem, az elemzők körében ebben konszenzus van, meg általában a politika tapasztalatai más országokban is, nálunk is azt mutatják, hogy egy nagy közös cél nélkül nincs igazán lelkesedés, és amiről beszéltem, pontosan ez hiányzott, hogy voltak ugyan meghirdetett céljai, vagy hát programpontjai a szövetségnek az elmúlt időszakban is, de hogy ez mennyiben találkozott a választók mindennapjaival, vagy egyáltalán érzelmileg mennyire tudta felkelteni az itteni
magyarokat. Pontosan megmondom neked mennyiben, 3,6%.
Világos, nem is biztos, hogy ők mindannyian lelkesen meg csillogó szemmel mentek szavazni, és hát ugye azt látjuk, hogy a közösségi élmények, a közösség összetartozásának tudata nélkül igazából kilúgozott politika van. Az én bizalmam, meg az én reményem az arra mutat, hogy reménykedem abban, hogy a következő években nem ezt a kilúgozott politikát fogjuk majd látni, hanem a szív is ott lesz. Ugyanis,
most már csak azt kell eltalálnunk, hogy mire alapozzuk ezt a
lehetőséget. Igen, és ez azt hiszem, hogy egy sok-sok beszélgetés tárgya lesz. Most már az időnk eléggé fogyóban van, de vessük még azt fel ezt kérdésként, hogy mi lehet az a cél, amivel meg lehet szólítani a magyarokat a felvidéken.
Hát az, ami az érdekeiket szolgálja. Tehát csak ideológiai meghatározásba, hogy mi most keresztény konzervatívak vagyunk, vagy pedig vagy Európai Unió pártiak vagyunk. Ezek már ugye egy kicsit mögöttünk vannak, meg a választók mögött vannak ezek a megfogalmazások. De ha mondunk egy konkrétumot, azt szeretnénk, hogy legyen egy magyar dominanciájú megye, akkor a választó azonnal állást tud foglalni, igen, szerintem ez jó, igen, szerintem ez nem jó, vagy pedig kevés az információ, mondjatok róla még többet.
Vagy akár konkrét törvényjavaslatok, és ezt említette is Gubik László az első nyilatkozataiban, ilyen a választási törvénynek a módosítása.
Ez már inkább párt jellegű dolog, tehát ez nem hiszem, hogy például X vagy Y választópolgárt különösebben motiválná, vagy érdeklődését fölkeltené, hogy most 3-4 vagy 5% a bejutási küszöb.
Ugye azért a politikának van feladata az elkövetkezőkben ismerni a választóit, és lehet, hogy ebben is azért adósságot kell törleszteni, nem is kicsit, ahhoz, hogy ezeket a programokat, meg a nagy közös célokat letegyék az asztalra, először föl kell térképezni ők a felvidéki társadalomnak az állapotát, és most már ez sem lehet a következőkben megspórolni. Azt hiszem, hogy még térünk ki nagyon röviden arra, hogy mit várhatunk a következő hetekben, hónapokban, milyen ütemtervet fogunk látni szerinted a szövetségtől.
Hát én azt várom, hogy a Gubik László eredeti elképzeléseihez híven nagyon sok konkrét eseményre, pozsonyira, budapestire, délszlovákiaira fog valamiféle közleménybe reagálni, akár elnökként, akár a párt elnökség, vagy pedig az egész pártvezetőség. Tehát ezt várom, hogy kommunikációban jelenlét meg fogja mutatni, utána az első 2-3 hónap után fog megmutatkozni az, hogy a kommunikációnak valamilyen cselekvési kitételei is, következményei is vannak-e.
Nagyon szépen köszönjük kedves nézőink kitartó figyelmét, én Kollégh Zsolt voltam, és Somogyi Szilárd nevében is elköszönök, viszontlátásra!